Rádióegyetem. Mongol kultúra. A nomádok szemlélete 2. A varákos előadása.
Na, akkor felolvasnék egy részt Marco Polo-ból, hogy a mongol káni udvar hogy töltötte a szabad idejét, tehát milyen dolgokkal vadászt. Tehát ugye itt, amikor Marco Polo ott járt, akkor már a mongolok kánja az egyben Kína császára is. Tehát itt már császárról beszél. A császárnak számos vadászatra betanított leopárdja van. Úgy szintén a vadak elejtésére sok hiúzt idomítatott, ami nagy ügyességet igényel. Sok nagy oroszlánt is tart, nagyobbakat, mint a Babilónia beliek. A leggyönyörűbb színű állatok, mert az oldaluk fekete, vörös és fehér csíkos. Tehát ez kevésbé oroszlán. Idomítva vannak vaddisznók, bölények, medvék, vadszamarak, szarvasok és más büszke nagyvadak elfogására. Mondhatom, páratlan látvány az említett állatok vadászat közben megfigyelni. Az oroszlánokat fedett kocsikban szállítják a vadászat színterére, és mindegyik oroszlán mellett egy kis kutya is van, melyet vele együtt idomítottak. Ugyanis a szél ellenében kell megközelíteniük a vadat, máskülönben az állatok megérzik az oroszlán szagát, és elillannak. Van még számos vadász sasa, burkutnak nevezik, farkasok, rókák, őzek, nyulak és vadkecskék fogására idomítva, és valóban tekintélyes mennyiséget ejtenek el ezekből. Farkasfogásra idomított sasok igen hatalmas és nagy madarak, és nincs az a farkas, amely elmenekülne előlük. Tehát ugye ez azért elég durva, és hát most Nyugat-Mongóliában megmaradt ez a hagyomány, és most már az a 90 ezer kazak, akik Nyugat-Mongóliában élnek, ők azok, akik használnak a sasokat vadászatra. Sajnos ez ma már, mi voltunk minden évben megrendezésre kerül, minden év októberében egy ilyen nagy sasász verseny, ahol összegyűlnek a legjobb vadászok a sasaikkal, és akkor itt van az egyik év bajnoka, Kairat Khan, aki egyébként egy 2007-es dubai filmfesztiválon szerepelt filmben, főszereplőként szerepelt. Tehát kitaláltak egy történetet, hogy egy Ulánbátorba felköltözött kazak, Nyugat-Mongoljából teljesen eltávolodik a saját kultúrájától, és akkor egyszer csak 21 néhány évesen ráébred, hogy szeretne visszatérni Mongoljába. Na és arról szól a film, hogy akkor ő ráeszmél arra, hogy hát neki a legfontosabb a saját kultúrájának megismerése, és szeretne visszatérni ősei földjére, Nyugat-Mongoljába, Bajenőlgi megyébe, és ott szeretné megismerni ezt a sasvadász kultúrát. És akkor ezt a nagyon jó arcú embert választották, mint tanárának, és ő ott tényleg saját tapasztalatai alapján tanítja be ezt a színészt igazából, hogy ők együtt fogják be a sast, együtt idomítják be, és utána együtt mennek vadászni. Ő már azt mondta, hogy 10-valahány éves kora óta sasászik, és most 40-valami, most nem emlékszem, és minden évben ugye nem újat, de 2-3 évente mindig új sast választ. Hát itt ez a sas például egy 3 éves tojó, tehát azt általában nem nehéz kitalálni, mert általában tojósasokat érdemes választani. Hímekkel abszolút használhatatlanul, tehát ezt hagyományosan nem képesek a vadászatra. Tehát azt láttuk, hogy a 13. században még a mongolok között egy széles körben elterjedt, ma már tényleg csak a kazakok csinálják ezt, és ez az októberi ünnep, ez az Oktoberfest, így kazak módra, ez abban merül ki, hogy összegyűlnek National Geographic, meg mindenféle ilyen külföldi csatornáknak a operatőrei, rendezői, és akkor mindenki ott forgat, és az egész kicsit ilyen színjátékká vált már ez a nagy találkozó, mert már nem lehet elférni tőlük, és látni semmit, de nagy pusztában ott vannak nagy terepjárókkal, és mindenki ezt veszi fel, hogy 3 napon keresztül hogy versenyeznek egymással ezek a versenyzők. Itt van még néhány kép róla. És ugye itt 3 napból áll ez a verseny. Az első napon a helyi stadionban felvonulnak a sasászok lóháton, és akkor a kiállást pontozzák a bírák, hogy egyáltalán hogy néz ki a versenyző, és hogy milyen harmóniában vannak együtt. A második napon kimennek a pusztába, ez egy 40 kilométerre van a megyeközponttól, ott már azt tesztelik, hogy mennyire fogad szót a madár a gazdájának. Ezt úgy tesztelik, hogy a sasokat kiviszik egy domboldalra, lerakják, és akkor a lóval elkezd vágtatni a vadász lefelé, és amikor eltávolodik egy 100-150 méterre, akkor egy bizonyas hangot kezd el kiabálni. Tehát minden sasnak van egy saját neve, és hogy mennyire hallgat a nevére. És akkor kiabál a sasnak, a sas felszáll, és ha minden szabályos, akkor elvileg a sasász kezén ereszkedik le. Aztán láttunk olyat, hogy ilyen teljes koordinációs, zavaros sas, így a nagy tömegbe így begurult. Tehát így, én azt hittem, hogy megöli a kisgyereket, mert így jött az a 6 kilós sas, és láttuk, hogy egy ilyen 4 méterrel csúszott el a sasász mellett, és így beborult így a tömegbe, és ott gurult így a földön. És akkor volt még, ami még szerencsétlen, ami fogta magát, és átrepült egy másik hegyre, és föl kellett menni érte. És az megvárta, hogy a szikla tetejére így fölmásztanak érte. És akkor ugye ilyenkor kevesebb pontot kap. És aki ezen is átmegy, az akkor a harmadik napon már ilyen akcióteszt van, hogy ló után húznak valami bőrt. Általában a róka bőrt, egy ilyen 20 méteres kötélen, és vágta közben, ugyanezt történik, fölviszik a hegyre, és akkor onnan ugye leveszi a sapkát a sasról, és akkor ugye itt még rajta van a sapka, ilyenkor teljesen szelíd, ilyenkor nem tud csinálni semmit, és még tartja is ugye ott a kötelet. És akkor ahogy észreveszi a sasa prédát, illetve tudja, hogy mit a minden mozgó célpontra, lehetőleg nem a lovasra a lóval, hanem a róka bőre támad, és akkor le is csap rá. És akkor ugye ezt pontozzák. És a legvége, a fináléban a legjobb sasászok kapnak élő rókát, és akkor azon kell kipróbálni. Hát ugye amikor ott voltunk, akkor volt egy ilyen, hát mondjuk nem jó reklámot csinálni ennek, ez egy negatív reklám, de valóban ma így történik, hogy farkaskölyköket fognak be előre, és hát ugye ez is egy tradíció, tehát olyan, mint a, nem is tudom, mi volt ez a kakast agyonverni bottal, vagy volt ez a szép vidéki magyar szokás, vagy bekötött szemmel, vagy nem tudom. De mindegy, tehát ez ugye a hagyomány része, tehát ezzel nagyon lázadni, nem tudom, kell-e, vagy lehet-e. Mindenesetre a kazakoknál ez sem túl tisztességes, ahogy ma a farkasokkal bánnak. Ugyanis mondták ott, hogy egy-egy ilyen sas, az, akkor ez 2001-ben volt, ez mondjuk egy tavaly előtti felvétel, de amikor a versenyen ott voltunk, akkor az 90 ezer túrik. Tehát egy jó havi, vagy másfél havi fizetés volt akkor. Tehát itt nem nagyon kockáztatnak, hogy már egy ilyen hasonlós új csoportban lévő farkassal már nem szívesen eresztik össze. Ezért az a megoldás, hogy a National Geographic ne lássa messziről, bekötözik a farkas pofáját damillal. És akkor úgy kell megküzdenie, és láttunk olyat, hogy simán leverte a sast, tehát még így is. Tehát igazából az, hogy a Marco Polo mit ír, hogy a farkasok ellen nagyon használhatták, ez azért nem teljesen igaz, mert simán ráfordította maga alá a sast. Csak hát ugye nem tudta megharapni. Úgyhogy ennek akkor eléggé bántott így mindannyiunkat, hogy egyáltalán ezzel miért kellett részt tenni, de nyilván a rókás része az egyszerűbb, meg valóban vadászatra használható kezek, tehát rágcsálók ellen, mormota ellen, pockok ellen, nyulak ellen, ez teljesen használható, de azért farkasra nem érdemes menni, mert tényleg a sasásznak ez egy ráfizetés. Na és hát itt ugye Kajrat Hántól nagyon sok mindent megtudtunk erről, hogy egyáltalán mit jelent számukra, a kazakok számára a sas, de ugyanígy a mongol kultúrában is, tehát ugye beszéltünk már burjátokról, tehát Oroszország déli részén élő mongolokról, akik számára azt mondta, mitikus jelentése is van ennek az állatnak. A sas, mint tehát itt már ugye, ahogy leveszi róla a sapkát az ember, akkor már elkezd figyelni, hogy a völgyben ki hol mozog. És tehát a sas az ugye a burjátok számára egyfajta totemisztikus ősként is szerepel, több nemzetség totem ősének tekinti a sast. Ezért is nevezik mondjuk Izintésubunnak, ami olyan madár, aminek gazdája vagy ura van. Tehát úgy tartották, hogy ha valaki megölt, vagy akár csak megsebesített egy sast, hamarosan meg is halt. Tehát ez volt a hagyomány, és ezért nem is szabadott bántani. Burjátföldön van a Bajkátó, tehát a föld édes víz tartalékának 17%-a ott van, tehát egy elég meghatározó mennyiség. Ugye az Olikon-sziget, ami a Bajkátó legnagyobb szigete, az egy ilyen abszolút szakrális hely mind a mai napig, és egyfajta zarándok központ. Ugyanakkor a sámánizmusnak is egyfajta központjának tekintik, tehát hogy ott keletkeztek a sámánok, illetve a sasok őshazájának is, az Olikon-szigetét tekintik. Ő azt mondják, hogy a sast Hanhoto bábájának, tehát Olihon szigetének gazdájának a fiának tartották. Tehát ez egy gazda szellemnek a fia, ezért sem szabad bántani. És azt mondják, hogy éppen ezért, hogyha a sas megsebzett valami juhot vagy kecskét, azt az állatot már nem ették meg, hanem hagyományosan le kellett vágni, és utána elégetni a húsát, hogy felkerüljön az égbe. Ugye itt is a tűzáldozatra van szó, tehát hogy visszatérjen oda, ahonnan jött. És akkor van egy ilyen feljegyzés, szintén a 13. században, hogy a merkitek például úgy tartották, hogy ők a sasnak a leszármazottai, tehát a merkit nemzetség, és éppen ezért, amikor elkezdett dörögni az ég, vagy villámlott, akkor ők gyorsan lóra pattantak, és elkezdtek ordítozni a pusztába, hogy bí mirkit, vagy én merkit vagyok, azaz, hogy a te leszármazottad, tehát az égisten leszármazottja, tehát akkor nehogy beléjük csapjon a villám. Tehát meg voltak róla győződve, hogyha lóháton vannak a nyílt pusztában, és közben kiabálnak, akkor kisebb az esély, hogy beléjük csap a villám. És hát ugye hát ilyen szempontból a burjátok számára ez egy nagyon szent állat, és a kazakok számára meg ugye egy használati eszköz. És hát itt Kajrathán mesélte, hogy ő 3-4 évente fog be egy sast, ezt ugye 3-4 évig használja, és utána elengedi. Mert ugye utána már, tehát azt mondják, hogy ez ugye nem is háziasodik igazából a sas, tehát nem alakul ki semmifajta kötődés, csak egy ilyen érdekkapcsolat alakul ki a sasász és a sas között, mert ezt ugye kétféleképpen lehet befogni egy sast. Az egyik a fiókakorban fészekből kiszedett sas, ez is egy elég érdekes eljárás, tehát ezeken a nagy sziklákon vannak a sasfészkek, és akkor a gyerekeket, ilyen 8-10 éves kazak gyerekeket bungee jumping módra leeresztenek föntről a fészekbe, hogyha a lábukra rákötöznek egy kötelet, és akkor szépen így leeresztik a gyereket, és onnan kiszed egy vagy két fiókát, és azt viszi fel, tehát úgy felhúzzák, és utána ezt háznál nevelik fel ezt a fajta fiókát. A másik módja pedig a hálós befogás, ami úgy néz ki, hogy leszúrnak egy karót, ahhoz kikötnek egy varjút. A varjú elé oda tesznek egy húst, egy nagy darab húst, általában a nyulat vagy galambhúst, és a varjú elkezdi csipegetni, és ugye ugrál. Közben meglátja föntre, mert ugye a sasok azok nem mindig vadásznak, hanem dögöt is esznek. És meglátja föntre a sasa mozgást. Igen, azt még nem mondtam, tehát ott a karó, ott a kötél, ott a varjú, ott a hús, és az egész fölé egy hálót feszítenek ki, ami ugye nem látszik bizonyos magasságban. És akkor ott ugrál a varjú, a sas meglátja, hogy ott van a nagy húsdarab, és akkor megpróbálja elszedni a varjútól, és elindul zuhanó repülésbe, hogy lecsapjon a húsra, és belegabajodik a hálóba. Tehát ugye, amikor már észreveszi, akkor már késő, és akkor így beletekeredik, és akkor így leszedik róla ezt a hálót, sisakot húznak a fejére, és onnantól kezdve azt csinálnak vele, amit akarnak. És akkor a következő stádium az, hogy külön jurtát állítanak a sasnak, vagy pedig egy fészerben tartják, ami általában egy hétig éheztetik, és onnantól kezdve egy hét után bemegy egy ember, akkor persze a sas elhúzódik a legtávolabbi sarokba, és akkor nyúlhúst dobnak oda neki. Akkor ezt elkezdik megismételni heteken keresztül, és hagyományosan egy másfél hónap alatt betanítható egy sas, tehát az embertől való függésre, hogy mindig tudja, hogy megkapja a falatot az embertől. És hát ugye gyakorlati okai vannak annak, hogy nyáron egyáltalán nem szokás sassal vadászni, hanem ez abszolút őszi és téli elfoglaltság, mert ugye akkor kevesebb a táplálék. Akkor hibernálnak a rákcsálók, akkor már mind a föld alatt van, és nagyon nehezen jut táplálékhoz a sas. És éppen ezért, amikor pont ott jártunk, pont azon a napon nagyon nagy szerencsénk volt, mert a fészerbe akkor hozták ki a sast, és akkor ezt így levideóztuk, hogy ez október közepe volt már, akkor hozták ki, és akkor elkezdődik a vadász idény, akkor teljesen le vannak így fogyva, vagy pedig így el vannak zsírosod. Tehát ilyen aránytalanok akkor a sasok, tehát a szárny részük így le van fogyva, tehát a hát részük, és itt a szárnyuk alatt meg így zsírosak, mert hogy ugye nem repülnek, csak etetik őket. És akkor ugye ilyen edző kirepülések vannak első körül. Na de itt a betanításnál ugye akkor a következő lépés az, hogy az ember megtanítja, hogy igenis tőle függ a sas, és ebben a szezonban, tehát októbertől márciusig pontosan tudja a sas, hogy csak az embertől fog élelmet kapni. És pontosan ezért a vadászatoknál úgy néz ki, hogy ugye rókára meg prémes állatokra szokás menni, így már a téli időben, ősszel pedig még marmotára. És amikor ráröptetik valami vadra, akkor a sas mindig ugyanaz a módszerrel csap le az áldozatára. Tehát ugye az ilyen 150 kiló körüli szorítása van egy sasnak, tehát egy kisebb rákcsának a koponyáját össze tudja roppantani, de általában azt csinálja a rókánál például, hogy fölé száll. A rókák általában, ezek a pusztai rókák már tudják, hogy az egyetlen menekülési lehetőség, hogyha valami szikla mellé állnak be. Tehát, hogy akkor esetleg becsapódik a sziklával a sas, vagy pedig tovább repül. De hogyha ilyen nyílt pusztán van, akkor ugyan nincs mit csinálni, akkor meg kell küzdeni. És a sasnak az a módszere, hogy fölé repül, és a jobb vagy a bal, attól függ, hogy jobblábas vagy ballábas, de általában jobblábasok a sasok. Tehát jobb karommal vagy lábbal belemar a róka fenekébe, mire a róka megfordul, és a következő mozdulattal meg rászorít a pofájára. És akkor ugye ez egy elég labilis állapot, és akkor elkezdenek gurulni. Tehát mondjuk repül, mennyi fut a róka 40-nel, és sas rárepül 60-nal, és akkor mondjuk így 50-nel így gurulnak a földön. Közben a lovas elindul lefelé a völgybe, és mire odaér, addig vagy elpusztul az a szerencsétlen állat, és akkor nagyon gusztusos módon a sas általában a nyelvével kezdi az áldozatának a szétszedését, tehát így kihúzza a nyelvét. De ha pedig még életben van, akkor általában a vadász öli meg. Sasásznál, itt volt itt most nem látszik, mindegy, egy ugyanilyen mintás kis tasakja van, mint ez a bőrkesztyű, az oldalán van, amiben mindig nyúlhúst hordanak. Nyúl vagy galambhúst, és ahogy odaért a vadász, akkor először is ugye valószínűleg ostorával, amivel farkasokat szokták orba vágni, hát eltörik a róka nyakát, mert ugye itt ezt a prémiér vadászák, tehát itt igazán nem szabad semmilyen sérülést ejteni az állaton, és utána meg odadobnak egy marék húst, amit egyből leúrik a rókáról a sas, és akkor elkezd foglalkozni a hússal. Illetve lehetőleg mindig egy ilyen kis bakra kell rátenni, azt olyan képet nem hoztam, van egy ilyen speciális kis bak, amiben tölti a nyári hónapokat a sas meg az éjszakákat, mert nagyon nem szereti, hogy a farka vége leér a földre. Tehát mindig valami ilyen emelvényre, vagy sziklára, vagy úgy ül le, hogy ne érjen le. Tehát ugye ezek a evező, vagy irányító kormánytollak, hogy össze ne borzolódjanak. És akkor így simán le lehet szedni. És onnantól kezdve már lehet menni a következő áldozatra. Itt még hoztam egy mesét, ami ugye a héjáról szól, de ugyanígy ragadozó madár, szerintem már több kép nem lesz. Tehát itt, hogy az első sámán keletkezése, hogy történt, hogy kötik a héjához vagy a sashoz, ebben a változatban a héjáról van szó. Itt még azért is érdekes ez a mese, mert ugyanolyan, mint általában a mongol mesék, hogy ilyen se füle, se farka, tehát így ilyen improvizált és valami lelkes néprajzos meg lejegyezte. Tehát a legelső sámánnő, egyébként ez a könyv az apagyilkos sámán fiak, a Burját mese összefoglaló. Igen. Tehát az ezer égi Burhán, tehát mondjuk Isten, az ezer égi Burhán megteremtette az első embereket. Őrzésükre a héját állította, hogy figyelje őket, és ha a gonosz szellemek valami bajt akarnak okozni az embereknek, menjen és jelentse ezt nekik, a burhánoknak. A héja ott keringett az emberek fölött, majd leült egy kerítésre. Az emberek gyermekei le akarták lőni a héját, mire ez visszament az égi lakókhoz, és így szólt. Én nem tudom őrizni az embereket, hiszen le akarnak lőni engem. Az égiek ezt felelték. Menj és add át valakinek csodatevő erődet. A héja, amint visszament a földre, észrevett egy leányt, aki juhokat legeltetett. Elvezette őt 3 napi járóföldre, bevitte az erdőbe, elaltatta a rönkön, a ledöntött fák között, maga pedig leszállt egy rönkre, és átadta a leánynak csodatevő erejét. A leány, amikor felébredt, látta a szellemeket, meg tudta jövendölni a jót és a rosszat. És amikor hazatért, legöregebb bátyja elkezdte ütni őt. Hol voltál? Kérdezte. A jókkal 3 egész napig hol voltál? A leány megharagudott rá, megfenyegette, bátyja összeesett és megbetegedett vizeletszorulásban. A leány ezt mondta neki, meggyógyítalak téged. Fehér nemezre fektette, bevitte a jurtába, egy oszlopon függő férfi nemi szerveket mutatott neki, és azt mondta, vegye el őket. Bátyja alig, hogy meglátta és megfogta azokat, azonnal meggyógyult, ezután a leány sámánnő lett. A sámánnő nemzetsége a sosolok nemzetség. Hát ez egy mongol meset. Ez elég kaotikus, ugye? Na mindegy, de érezhető, hogy miért is köthető a sámánság a sasokhoz. Na hát, akkor kb. Ennyit így a sasokról. Hát a mai órán akkor folytatjuk, de az állatokkal, illetve most ilyen kicsit ilyen legendás állatokról fogunk beszélni, amik így a mongolok számára valami speciális jelentőséggel bírnak. Tehát itt néhány képet hoztam a 2009-es expedícióra, ami egy ilyen Nyugat-Mongóliában volt, és ott sikerült találnunk néhány ilyen érdekes adatot, meg néhány érdekes állattal összefutnunk. Ugye ez Nyugat-Mongólia Hovd megyének Bolgán járása, tehát ez majdnem a kínai határon van, és akkor ennek a településnek van egy szent hegye, ahol csak férfiak mehetnek föl, és ők mutathatnak be áldozatot. Ez itt a képernyő jobb oldalán áttetnek a hegységnek a legvégső nyúlványa. Hát ez a hupli ott középen. Tehát úgy tartják a helyiek, hogy itt rengeteg kígyó van ezen a hegyen, és ezért sem szabad oda fölmenni. És általában, ha nő megy föl, akkor meg is marja a nőket. És hát mi ugye Nátéval mentünk föl, és akkor onnan készítettünk néhány felvételt így magáról a településről. Ez az áldozati halom, az obó, ami ezt a hegyhez köthető, itt mutatják be az áldozatokat minden év őszén. Tehát ilyen kilátás van, ez maga a járás. Innen fotóztunk, és egyszer csak egy furcsa lényre lettünk figyelmesek itt a hegyen. Ez egy rohadt nagy pók volt, tehát így szívbajt kaptunk, hogy így nyugodtan filmeztünk, meg fotóztunk, és persze csak ott elszaladt mellettünk egy ilyen pók. Mongolok ugye mindenfélét mesélnek ott a helyi pókokra, és eléggé tartanak tőlük. De utána így megnéztem az interneten, és ennek egy elég komoly kultusza van már így az interneten, ugyanis az Irakban állomásozó amerikai katonák rendszeresen látnak ilyeneket. Tehát ezt ugye...
Anyával.
Hát igen, de igazából az egész egy nagy kamu. Tehát ez például már Photoshop-pal készült, illetve az objektív úgy fókuszál, mert itt a ruha ujja a katonának. Tehát az egész attól néz ki, hogy embernagyságú. És hát ugye azt mondják, hogy Irakban harcolt katonák, hogy hát van ez a tevepók, ami alapvetően kutyákkal és macskákkal táplálkozik. Tehát ez egy akkora áll, ami 15-20-szal tud futni, és azért tevepók, mert néha napján, ha nincs kutya vagy macska, akkor a tevét is megtámadja és leteríti. És hogy hát mondják, hogy hát van, hogy egy láb hosszú, tehát ez kb. 30 centi, sebessége az kb. 16 km per óra, ennyivel tud futni. Egyébként ezt majdnem tudnánk igazolni. Jó, annyi nem, de egy ilyen, ott mondjuk látszott, hogy amikor így megindult, akkor már egy kicsit így futni kellett utána, mondjuk mennyi 6-7-tel futott, de ahhoz képest, hogy rovar, azért fél meter. És azt mondják, hogy ugye iraki katonák, hogy hát ez egy félelmetes jószág, mert az éjszaka leple alatt megtámadja az embereket. Van egy olyan különleges képessége, hogy egy novokainhoz hasonló anyagot fecskendez be az embernek a végtagjaiba, és utána kieszik belőle részeket. És éjszaka nyugodtan alszik az ember, reggel meg arra ébred, hogy hiányoznak húsrészek a lábából vagy a kezéből. És akkor készülnek ilyen fotók is, és felrakják az internetre. Tehát ugye az egész ugye nem igaz, de ott van, hogy hát ezt így megcsúcsálta az éjszaka leple alatt az amerikai katonát. Balra lent meg megevett egy lovat, meg egy marhát, és jobbra is ott van a megölt marháknak a képei. Ja. Na, ez már a következő lesz, de hogy... Úgyhogy azért most így fel tudjátok mérni ezt a felvételnek a súlyát, hogy Na, és ugye azt mondják, hogy azért is nagyon különleges ez az állat, mert csak az árnyékban tud létezni. És azt írja az internet, hogy ott ül mondjuk valami fa árnyékában, vagy egy szikla árnyékában, és amikor így mozdul el a nap, akkor már érzi, hogy mindjárt itt veszélyben lesz, és ekkor nem szabad oda menni hozzá közel, mert az ember árnyékát észreveszi, és elkezdi üldözni, hogy árnyékban maradhasson. Hiába fut bárhova az ember, hát amíg árnyékot nem talál, addig fogja üldözni. És hát ugye a módszerei pedig ugye egyrészt ez a bénítás, a másik pedig az, hogy ráugrik az emberre, és így kiszívja a vérét. A többi pókról, amikről ott hallottunk ugyanazon a helyen, nem nagyon van kép, viszont ahogy így elmesélték, van például egy zagin sárnak nevezett, a szakszaú sárgája, nevezett pókfajta, ami szintén egy félelmetes jószág, mert az emberek, amikor hoztam egy szakszaú ágacskát, ez egy ilyen sivatagi növény, ezt körbe is lehet adni, de ugye a sivatagban csak ez nő, és szegény mongoloknak nincs mivel mással fűteni, ugyanakkor ezek a növények, akár ez az egy példány is, lehet, hogy 60-70 éves, tehát ugye nagyon lassú vegetáció. Ó, van, tessék? Ez szakszaú, de a karagana is már, tehát az is van. Tehát van karagana és szakszaú, és a szakszaú is egy nagyon lassan növő növény, viszont nagyon kemény a gyökere, és azért mondják, hogy ebből nagyon jó pipát lehetne csinálni. És voltak is ilyen tervek, hogy pipagyárakat létesítenek erre, de a mongolok ehhez eltüzelik, mert nincs mit más tenni. Na, és amikor elkezdik égetni a szakszaút, akkor egyszer csak megjelennek ezek a pókok, a szakszaú sárga pókjai, és belerohannak a tűzbe. És csodák csodája, nem történik velük semmi. És ez egy nagyon félelmetes jószág, viszont amint víz, egy csepp víz éri, akkor egyből megdöglik. Tehát ezt mondják a mongolok, hogy egy ilyen teljesen fordított lény ez a szakszaú sárga, a zaginsár. Egyébként a zaginsárra még van egy legenda, a zaginsár imginnek hívják, ez pedig a szakszaú sárga asszonya, ami szintén akkor jelenik meg, amikor szakszaút égetnek. Hagyományosan úgy tartják, hogy amikor elkezdik égetni ezt a fát, akkor meg ne gyújtsátok meg. Bárhol ott lehetnek. Tehát ahogy elkezd égetni az ember, akkor egy ilyen visító hangot ad ki ez a fa. Egy ilyen félelmetes visító hangot. És voltak ismerőseink, akik Gobiba nőttek fel, és mondták, hogy amikor elkezdik égetni a szakszót, akkor jön ez a visító hang, és a lángban egy női alak jelenik meg ennek a lángjában. Ami aztán, tehát maga ennek a démonának. De ugye ezek ilyen ligetek, ilyen szakszaú ligetek, több négyzetkilométeres, ilyen oázisszerű területek, és akkor azoknak a helyszelemei megjelennek, amikor elkezd égetni az ember ezt a növényt. Na, de a pók is ott lakik. Na, és van még egy pók, aminek az a neve, hogy fehérteve. A fehérteve pók, de hívják gínek is, vagy pedig caharáznak, tehát tarkapóknak. Hát ő is ott él Nyugat-Mongóliában, illetve Mongólia nagyobb területein, tehát puszta vidékein is, és általában a kaszálókon lehet ezekkel találkozni. Ugye a mongolok általában augusztus második felétől kaszálnak, és ekkor sajnos össze lehet futni ezzel a fajta pókkal. Mondják, hogy hát úgy néz ki ezek a lukak, ahol laknak a földben, mint hogyha kígyófészek lennének. Kígyófészekhez hasonló lukak vannak, de azokban ilyen nagyon nagy pókok élnek. És hát ezek úgy ölik meg az embert, illetve inkább csak megvakítják, illetve először megvakítják, hogy rávizelnek az emberre, belespriccelnek a szemébe, és utána az ember nyakára, az ütőerére ugranak egy pillanat alatt, és elkezdik kiszívni a vérét. És akkor az ember összeesik, és meghal. És hát egyetlen egy módja van az ellene való védekezésnek, és ezt mondták, hogy egy kicsit mágikus dolog, de ugyanakkor praktikus is. Tehát, hogyha ott vannak a legelőn, a kaszálón a marhák, akkor gyorsan kell találni egy még nedves marha lepényt, és tiszta erőből rádobni a pókra. És ugye ez a nedves, sáros ürülék, az így oda betonozza a pókot, és ez, mondták, hogy hát ez az egyetlen módja, mert beleszárad a pók, és úgy így pusztul el, hogy végül. Hát elég csúnya halál. Tehát. De ezzel egy dologgal lehet védekezni. A következő fura lény az... tehát az algai harfaj, ő hát ez egy szabad fordításon a vastagbél féreg, de nem úgy, hogy benne van, hanem olyan, mint a vastagbél. Tehát algai harfaj. Ezt először Roy Chapman Andrews jegyezte le, aki a 20-as években Mongóliába indult egy expedícióra. Őt azért érdemes megjegyezni, mert ő igazából azt mondják, hogy az Indiana Jones prototípusa. Hát az ő élete alapján találták ki részben ezeket az Indiana Jones történeteket. Jó lehet, hogy csak Indiában járt, Kínában és Mongóliában, tehát ő nem járta be annyira a világot. És még a... hát igen... még a Fridládát sem kereste igazából. Ő megelégedett azzal, hogy felfedezte a Föld legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeit Mongóliában. Tehát Dél-Mongóliában, Észak-Kínában. És a 20-as években több expedíciót indított, autókkal indultak Pekingbe, közben kitört Mongóliában a forradalom, és hát ők ennek ellenére ott kutattak, és rengeteg csontvázat és dinoszaurusz tojást kivittek az Egyesült Államokban, és úgy próbálták minden évben újra finanszírozni az expedíciókat, hogy a dinoszaurusz tojásokat eladták árveréseken. És akkor hát erre volt számos történet, hogy például az angol királynő is vásárolt, akkor csináltak belőle ékszert, de valamelyik amerikai egyetemen meg megpróbálták kikeltetni azt a 70 millió éves tojást, és csináltak ilyen komoly keltetőgépeket, hogy hátra sikerül, és valami csodást tesznek. Úgyhogy ő azért jó üzletember is volt egyben, tehát még kitalálta hozzá ezeket a történeteket, hogy micsoda lehetőségek rejlenek egy kődarabban. És hát így sikerült is neki aztán 6-szor kint járni Mongóliában. És akkor ő találkozott először ezzel a történettel, ami Mongóliában már régen ismert volt. Létezik egy algai harfajnak nevezett, amit ők még... Allegorhai Harhai-nak jegyeztek le, és így is jelent meg, ami, tehát ugye sokáig a mongol se tudtak rájönni, hogy ő mit láthatott, utána rájöttek, hogy igen, hát ez egy közismert mongol féreg, amit igazából soha senki nem látott még. Ennek ellenére expedíciók indultak a felkutatására, mert a mongolok mondják, hogy kutak közelében lehet találkozni ezzel a féreggel. Ez egy körülbelül 1 méter hosszú, ilyen csuklónyi átmérőjű, fehér színű féreg. Ez ugye már kicsit ilyen túl misztifikált ábrázolása ennek a féregnek. Lényeg az, hogy állítólag nem lehet megállapítani, hogy hol az eleje és hol a hátulja. Egy ilyen nagy, hát igen, egy kolbász darab. Na hát ez az algajhorfaj, hát azt mondják róla, hogy ugye ez akkor 1 méteres, és hát egy ilyen átmérőjű, és azt mondják, hogy amikor Andrews ott járt, akkor tehát az ilyen Andrews írja a saját könyvében, hogy a mongol miniszterelnök arra kérte, hogy a Gobiból hozzon neki egy döglött példányt, vagy hozzon egy példányt élve vagy halva, mert hogy az ő családjából valakit megölt. A mongol miniszterelnök család megölt egy algai harfaj, és hát bosszút szeretne állni. Ez a történet, ez már olyan Indiana Jones-os, mert egy mongol nem feltétlenül mondana ilyet, hogy hát egy szemet szemért, és egy férgen akarja megbosszulni. Na, de mindesetre abban az időben ez egy közismert tény volt, hogy ilyenektől nyüzsög az egész Gobi. És hát ezért is indultak el a 60-as években algai harfaj kutató expedíciók, illetve legutoljára 96-ban egy cseh expedíció, ami a legendák, illetve a tényanyag nyomán indult el, de hát sajnos még nekik sem sikerült találniuk. Van egy érdekes könyv, ami ezt behoztam, 4 kötetben jelent meg. Jó, tehát itt a méret elég kis betűvel íródott. Igazából arról szól, hogy mit adtak nekünk a mongolok, tehát így a világnak. Hát ez olyan, mint a Brian életében, hogy mit köszönhetünk a rómaiaknak, ez olyan mongoloknak, és tényleg szemnél szebb fejezetek vannak benne, hogy a nagy mongol legek. Tehát például Tehát a világ legnagyobb szekeres jurtája. Akkor legtovább lövő íjász a világon. A világ legritkább állata. Első olyan ország a világon, akinek lova lett. A világ legtöbb tevéjét tartalmazó ország. A világ első termosza. A világon, az állatokat a világon legtöbbféleképpen elnevező ország. És akkor tel van ilyen egyoldalas fejezetekkel, amiben szerepel az algai parha is, a világ legérdekesebb ritka állata, és ez pedig az algai parha. Tehát egyelőre a tudomány még nem tudta igazolni az algai parha létezését. Azt mondják, hogy a szakszavú bokrok között él a Gobiban. Nagyon sokat beszélnek róla, és nagyon félnek tőle a mongol emberek. A föld alatt él, és főleg eső után merészkedik ki a felszínre, amikor nedves a föld, tehát simán lehet földi giliszka is, gyanús. Ahogy eddigi szemtanúk mondják, ez egy fehér színű állat. Ugyan eddig a tudomány nem tudta igazolni létezését, de az elmondások alapján ez egy óriás féreg, vagy óriás giliszta lehet. Ugye ezeket mondtam, hogy csukló vastagságú, és egy méter hosszú. És mind a két vége tompán végződik, és nem lehet megállapítani, melyik a feje, melyik a farka. Először egy Samukov nevű orosz kutató a 30-as években indult a megkeresésére, és ő jegyezte föl a nemzetközi tudomány a világ számára. Egy tehát Dél-Góbiban élő Harló nevű ember a következőket mondta róla. Itt felénk van egy nagyon érdekes állat. A teste úgy néz ki, mint egy kolbász. A feje elfoglalja a testének a felét. A teste második felében még szárnyak is vannak. Én életemben kétszer láttam. És mind a kétszer egy kút mellett döglött állapotban. Hát ez az állat nagyon ritkán jelenik meg az embernek, de bizonyos kutatók azt mondják, hogy igenis van. És a szovjet kutató Jefremov még egy novellát is írt róla, az Algai Harhaj nevű vagy című novellát. Na és én ezt megkerestem, ezt a novellát, és hát ebből a riportokat ezzel a kutatóval, aki valóban járt Mongóliában, és igazából jó, ez kicsit novella, meg hát a vége különösen az, de állítólag ő több embertől hallotta ezt. Ő egy szovjet csillagász volt, és nekik az volt a feladatuk, vagy térképész, hogy járták Mongóliát még a 60-as években, és ilyen csillagászati pontokat tűztek ki, amihez képest utána létre tudtak hozni térképeket, jó Mongólia térképeket. És akkor a novella arról szól, hogy ők mennek így benne a Gobiba, és akkor elkezdődik a Gobinak a ilyen homokdűnés része, ahova mondja a sofőre, a mongol sofőre, hogy ő pedig oda nem szeretne menni. És ez a szállás, ahol laknak, ott is azt mondják, hogy hát oda inkább ne, oda, az már ott ilyen kietlen vidék, és ott már helyszellemek az urak, oda ember nem szokott bemenni. Tehát ő megmondta, hogy ő viszont szeretne egy olyan csillagászati pontot kitűzni, ami így korszakalkotó lesz, és a jövőben a többi kutatónak ez mennyire fontos lesz, és milyen remek térképek készülhetnek ennek köszönhetően. És akkor végül meggyőzi a sofőrt, elindulnak befelé, és akkor mennek át dűnéken keresztül, és egyszer csak azt látják, hogy mögöttük is dűnék, előttük is, jobbra is, balra is, teljesen sivatag közepén vannak.
Minden könyvőnben.
Igen. És akkor mennek, kitűznek pontokat, vagy érzik, hogy eltévedtek, és vissza kéne fordulni így az iránytű alapján. És elindulnak vissza, de már mindenki kicsit megkönnyebbül, hogy már kifelé tartunk ebből a sivár vidékből. És akkor egyszer csak meglátják, hogy mozog az egyik dűnén valami. Egy ilyen nagy fehér, kígyószerű valami. És akkor egyből kiugranak, hogy megnézzék közelebbről. És az orosz ilyen kollégája fut előre, és akkor megnézi, hogy meg akarja nézni, vagy le akarja fotózni, hogy mi ez. A másik meg a puskájáért nyúl, hogy akkor lőnek is egyből egy ilyen férget, hogy bevigyék. És elkezd rohanni utána, két orosz, és akkor közben elkezd kiabálni a sofőr, hogy ne, ne, de ezt már nem hallják, mert a nagy vadászati lázban. És akkor egyszer csak azt látja, az a novella szerzője, hogy az egyik munkatársa előtt így a kígyó elkezd körbetekeredni, és átváltozik ilyen lilás-fehérbe, és egyszer csak valami ilyen szikra, és így összeesik a munkatársa. Közben megjelenik hátulra egy másik ilyen kígyó is, és leteríti a másik munkatársát is, és akkor hát oda mennek, és egybe is tűnnek ezek. Visszaváltoznak fehérre, és eltűnnek. És akkor megpróbálják feléleszteni, de hát sajnos akkor már nem él. És akkor ugye ebben a történetben benne van, hogy mit gondolnak a mongolok valójában. Hát ugye azt mondják, hogy ez azért veszélyes, mert nem csak mérge van, hanem áramütésre is képes. Tehát mint a ráják, az érintése az halálos lehet, illetve áram lövedéket is ki tud lövelni magával, ami megbénítja az embert, és utána nem tudom, kiszívja a vérét, vagy az agyát az embernek. Igen. De szerencsére nagyon ritka állat a Gobiban. Ennek ellenére, amikor 2007-ben volt a nagy Gobi expedíció, amikor a magyar csoport, a Lukulus csoport kimentek pörköltet főzni a mongoloknak, mert ez volt az expedíció lényege. Mindegy, a mongoloknak sikerült úgy behűíteni az összes magyart, hogy tele van a sivatag ilyen olgolyharfajokkal, hogy volt, aki a végén már a terepjárók tetején aludt, mert nem mertek se a sátorra, se a kocsi alatt aludni. És ott még ilyen madárpókokról, meg telepókokról is meséltek nekik, úgyhogy a mongolok is jó fejek. És utána, de még nekünk se sikerült meggyőzni őket arról, hogy nincsenek. Tehát mindenki meg volt győződve róla, hogy csodával határos módon úszták meg ezt a Gobi expedíciót. Következő lény, ami szintén Nyugat-Mongóliából származik, ezt madárkőnek hívják a nyugat-mongolok, és azt mondják, hogy hát ez egy bizonyos hegyen található csak, Nyugat-Mongóliában, az Hovd megyében, és ezen egy hegyen lehet ezekből több példányt látni. Ezt madárkőnek hívják, de hogyha megnézitek, azért látszik, hogy mi ez. És azt mondják, hogy ez egy nagyon különleges dolog, mert mindenféle szemmelverés ellen jó, gyerekek zsebébe lehet rakni, be lehet varni kis amulett tartóba, akkor ha hordják a gyerekek, akkor mindenféle bajtól megóvja őket. És hát egyébként meg ilyen dörzsöléssel, hogyha sebekhez, fekélyekhez dörzsölik, vagy akármihez, ez mindenre jó igazából. És hát azt mondják, hogy ezt a követ, hogyha ugye ezt nem is tudom, hogy van-e végén valami kis fehér pötty, vagy nincsen. Mindegy, ha van, akkor az fiú, ha nincsen, akkor lány. Fiút meg egy lányt betekerünk kék selyembe, tehát hadakba ez ugye a legszentebb, amivel átadják az ajándékokat, és utána belerakjuk egy buddha szoborba 9 évre, úgyhogy ezek igazából nőnek is, tehát azon a hegyen, hogyha az ember megfigyeli, hogy egy-egy követ jobban megfigyel, és ott hagyja, és kimegy pár hét múlva, akkor az igenis nagyobb, ahogy a mongolok látják. És ennek ugye a test mellett tartása mindenképpen pozitív hatása van az emberi szervezetre. Ez igazából ilyen magas hegyekben található dolog, ami szikla repedésekben lehet megtalálni. Ez a Bragzsunnak hívják, oroszul mumiónak hívják. Ez így a népi gyógyászatban azt mondják, hogy 3000 méter fölötti hegyekben lehet megtalálni. És ez egy olyan furcsa a dolog, ez egy ilyen folyadék, ilyen félig szilárd, félig híg, ami sziklarepedésekben van benne, és hát próbáltak kimutatni laboratóriumi körülmények között vele mindent, hogy mi lehet ez, mert már több ezer éve használják mind Kínában, mind Tibetben, Mongóliában is. Ez zúzódásokra például nagyon jó, hogyha ilyen lila foltokra vagy kék foltokra, az ember ezt vízben feloldja, ezt kicsit beáztatja, és azzal bedörzsöli, akkor ilyen kis nyálkás lesz a felülete, azzal bedörzsöli, ez így valahogy elmulasztja nagyon gyorsan az úzódásokat. Egyébként belsőleg is mindenféle bajokra javasolják ezt, de így próbálták kimutatni, hogy mi van benne, és hát találtak benne növényi részeket is, meg állatiakat is. Hát így felmerült, hogy ez esetleg mumifikálódott denevér ürülék is lehet, hegyi denevér ürülék, de, mert hogy vannak benne állati elemek is, de alapvetően növényi eredetű. És hát ilyen valami kőolajhoz hasonló dolog lehet, de nem tudják még pontosan, hogy micsoda, mert olyan sok összetevőből van. Ezt Jarcagumbunak hívják. Jarcagumbu. Ez a tibeti neve. És hoztam is nektek egyet itt. Na, ez a Jarcagumbu. Ez egy csodálatos gyógyszer, ami Tibetben 3000 és 5000 méter között él, valóban, a tibeti fennsíkon. És ez ugye Jarcagumbu azt jelenti, hogy nyáron növény, télen állat. Tehát ennyire egyszerű neve van tibetül, mert hogy hagyomány szerint Tibet, ez most már Mongóliában is, Ufsharhajnak, tehát fűféregnek hívják, és már kis könyvecskék is jelentek meg, hogy hogy kell ezt házi patikában alkalmazni, és nagyon drágán adják. Tehát ennek kilója több százezer forint. És így darabja is tényleg, egy ilyen pár száz forint ennek darabja. De egész Tibetben, Kínában, meg egész Dél-Kelet-Ázsiában, Malajziában is használják ezt, és valóban létezik ez a lény. Ezt hagyomány szerint tibeti szerzetesek tavasszal kimennek a legelőkre, vagy hát a Tibetben mennyi legelő, hát a sivár kő pusztaságba, és azt figyelik, hogy a földből hogy bújik ki ez az állatka, rávetik magukat és kihúzzák a földből. Hát ugye a fű része bújik ki a földből, gyorsan el kell kapni és kihúzni a földből, és akkor utána ki kell szárítani, és akkor lehet eladni jó drága pénzért. Ez például afrodiziákonként természetesen egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor ilyen betegségeket, mint rák, meg ilyen nagyon súlyos betegségeket is gyógyítanak azért, ugye ott tartják csodaszernek, mert hogy ennek az egyik fele fű, a másik fele állat. És ugye ez a yin és yang, tehát a stabil és a mozgékony, tehát az aktív és a passzív egyben. Tehát igazából ez tudja egyensúlyba hozni az emberi szervezetet, és akkor ez regenerálhat tulajdonképpen mindent. Visszabillentheti az emberi szervezet, a beteg szervezetet az egyensúlyi állapotban. Sajnos ma már ugye ezt nagyon komolyan hamisítják, tehát már gyárilag is elő lehet állítani ilyet, hogy bármilyen féregre ráragasztanak egy bármilyen ilyen fadarabot, vagy valamit. Úgyhogy a kínaiak már nagyon ravaszok, és hát nagyon különböző ára van a különböző méretű Jarcagumbuknak. Hát ez egy ilyen olcsóbb fajta, tehát ezzel még rákot nem lehet talán gyógyítani. De étszre jó, tehát. Na és ugye, hát hogyha most belegondolunk, ez elég hihetetlen, hogy egyszerre valami növény, mondjuk fotoszintetizál, és állat is. Hát ez ilyen azért a természetben nincsen. Hát ezen ugye a tudósok el is gondolkoztak, hogy hát ez akkor valójában mi lehet. És hát kiderült, hogy igazából ezen a tibeti fennsíkon van egy gombafajta, ami a föld alatt él. A gomba szövedéket kiépíti a talajban, és a növények gyökerei megtalálható a spórája ennek a gombának. És vannak ezek a lárvák, amit most nem tudom a rovarnak a nevét, aminek a lárvái ezek, azok ezek a kis gumókkal, meg gyökerekkel táplálkoznak, és igazából így viszik be magukba a fertőzést, ezt a gombás fertőzést, és ahogy lenyelik, ez a gomba azon a belső hőmérsékleten, mint ideális hőmérsékleten, kegyetlen módon elkezd szaporodni. És ezt a gomba szövedéket elkezdi kialakítani a lárván belül, és tulajdonképpen mumifikálja belülről ezt a szerencsétlen állatot. Tehát elkezd felszaporodni, és általában a fejé részen távozik. Tehát kiszakítja a fejé részt, és elkezd kinőni, és egy ilyen spóratartó szárat kezd növeszteni a fej részből, akkor már ugye természetesen nem él a lárva, hanem már mumja, de még mindig a belső szerkezetét, ezt a szövetes részt, ezt még fogyasztja a gomba, és így igazából az történik, hogy amikor megjelennek tavasszal a földből, akkor ez a spóratartalom, ami így fogja szétszórni a spóráit, ez megjelenik a föld felszínen, És úgy tűnik, mintha éppen bújnak kifelé ez az állatka, ahol igazából csak arra van szó, hogy ez a gomba nő.
Elhangzott Rádióegyetem, Mongol Kultúra. Avar Ákos, a Nomádok Szemlélete 2. Az LTBTK-n elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.